Negyedik fejezet, amelyben Füles elveszti a farkát, és Mackó megtalálja. Öreg szürke csacsi. Füles néven közismert. Az erdőnek egy árnyékos sarkában állt, lógatva a fejét, és mindenfélére gondolt. Néha szomorúan azt gondolta, miért? És néha azt gondolta, minek utána? És néha azt gondolta, amennyiben? Vagy minek utána tehát? És néha nem is tudta, hogy mire gondol. Így hát, mikor Mici Mackó arra sétált, Füles őszintén megörült, hogy egy kicsit abba hagyhatja a gondolkodást, és azt mondhatja. Hát hogy vagyunk? Hogy vagyunk? A maga borongós modorában.
És te hogy vagy? Nálad mi újság? Kérdezte Mici Mackó.
Füles fölemelte a fejét, átfordult vele a jobb oldalra, és ott megint lelógatta. Nem mondhatnám, hogy nagyon hogyan vagyok. Egy idő óta éppen csak hogy vagyok, de nem vagyok hogyan.
No, mondta Mackó. Nem kell azért elszontyolodni, majd meglássuk. Mi baj?
Füles hallgatva áldogált, és bánatosan lógatta a fejét. Mici Mackó egyszer-kétszer körüljárta.
Mi történt a farkoddal? Mondta meglepetve.
Mi történt volna? Mondta Füles.
Nem látom sehol.
Tényleg?
Tényleg! Ebben nem lehet tévedni, mert vagy van, vagy nincs. És itt nincs.
Hát akkor mi van helyette?
Semmi.
Mindjárt megnézem, mondta Füles, és lassan is óvatosan megfordult, hogy lássa azt a helyet, ahol a farka volt az imént, aztán ráeszmélve, hogy nem látja, visszafordult. Lelógatta a fejét, átdugta a két mellső lába közt, aztán hosszú, szomorú sóhajjal csak ennyit mondott. Attól tartok, neked van igazad.
Ritkán tévedek, mondta Mackó.
Akkor sok mindent megértek, mondta Füles mélázva. Ez sok mindent megmagyaráz. Nem csoda.
Valahol elhagytad, mondta Mici Mackó.
Vagy valaki elvitte, mondta Füles. Hasonlít az illetőhöz, tette hozzá hosszú szünet után. Mackó úgy érezte, hogy valamit mondani kellene, de nem tudta, hogyan segítsen barátján. Minden esetre elhatározta, hogy segíteni fog.
Füles, jelentette ki ünnepélyesen. Én, Mici Mackó, fel fogom kutatni a farkodat.
Köszönöm, Mackó, felelte Füles. Igaz barát vagy, mondta. Nem úgy, mint némelyek, tette hozzá. Így hát Mici Mackó elindult, hogy megkeresse Füles farkát. Szép tavaszi reggel volt, amikor elindult. Lágy és átlátszó kis felhők játszadoztak boldogan a kék firmamentumon. Ráugráltak a napra, mintha el akarnák takarni. Aztán megint lemásztak róla, hogy a következő jöhessen sorra. A nap azért igyekezett sütni, és a sövény, amely elhordta már tavalyi szurkos fenyőruháját, most öregnek és fakónak tűnt a tölgyek vakító, divatos tavaszi öltözéke mellett. Sövényen és cserjén keresztül ballagott Mackó. A rekettje és hanga bokrokon át, buckákon túl és megint vissza, és így végre, fáradtan és éhesen elérkezett a százholdas pagonyba. Mert a százholdas pagonyban lakott bagoly.
És ha valaki tud valamit valamiről, mondta magának Mackó, akkor az csak bagoly lehet, vagy ne hívjanak Mici Mackónak.
Bagoly a Mogyorósban lakott, öreg házban. Ez a ház mindenkiénél nagyobb volt és szebb is, Legalábbis Mackónak úgy tetszett, mert volt rajta kopogtató is, meg csengő is. A kopogtató alatt a következő felírás volt olvasható.
Körömö, köpögtötnöi, hözötö, körölyö, hogy, könyösskö.
A csengő alatt másik felírás ékeskedett.
Hönöm, körölyö, hogy, könyösskö, körtökö, csengötönöi.
Ezek a feliratok Róbert Gidától származtak, ugyanis csak ő tudott helyesen írni az egész erdőben. Maga Bagoly, aki egyébként nagy bölcs hírében állott, a tulajdon nevét pontos jével Bagolynak írta. Mackó elolvasta mind a két utasítást, nagy figyelemmel, először jobbról balra, aztán balról jobbra, hogy semmi se kerülje el figyelmét. Majd kopogott. Meghúzta a csengőzsinórt. Aztán a csengőzsinóron kopogott, és meghúzta a kopogót. Azon kívül, a biztonság kedvéért, még kiabált is jó hangosan.
Jé, Bagoly, eresz be! Itt Mici Mackó!
És az ajtó kinyílt, és Bagoly kikukkantott.
Na mi az, Mackó?
Kérdezte bölcs mérséklettel.
Hogy igyeg a figyeg?
Nagyon lehangolt vagyok, mondta Mackó, mert füles barátom elvesztette a farkát, és nagyon oda van szegény. Nem volnál olyan szíves megmondani a módját, hogy találjuk meg?
Szívesen, mondta Bagoly. A szokásos eljárás ilyen esetekben a következő.
Nem ismerek semmiféle szokásos eljárás című állatot, és ételt se. Ételbe ismerem a tojásos galuskát. Én csak egy szegény medvebocs vagyok. Különben is az agyvelő meg van hűlve, és az ilyen hosszú szavakat nem szeretem.
Arról van szó, hogy mi a teendő?
Amennyiben arról van szó, akkor nem bánom,
jegyezte meg Mackó engedékenyen.
Először is díjat kell kitűzni. Ennek pszichikus hatása van.
Várjunk csak, mondta Mackó felemelve egyik mancsát.
Hogy milyen hatása van? Nem hallottam jól a szót, éppen tüsszentettél, mikor mondtad.
Én nem tüsszentettem?
De igen, tüsszentettél.
Bocsáss meg, kérlek, de én nem tüsszentettem. Legalábbis nem tudok róla. És az ember rendesen észre szokta venni, ha tüsszent? Különben is nem erről van szó. Arról van szó, hogy pszichikus hatása van.
Látod, megint tüsszentettél,
mondta Mackó szomorúan.
Jutalomról van szó?
Mondta Bagoly hangosan.
Hirdetést fogunk közé tenni, hogy tekintélyes jutalomban részesül, aki nyomra vezet, füles elveszett farkát, illetően.
Értem, bólogatott Mackó. Ami a tekintélyes jutalmat illeti, folytatta álmodozva, általában szokott nálam lenni, de ma otthon felejtettem,
mondta, és bánatosan vizsgálta az almáriumot.
Be kell vallanom, még csak vajat, vagy egy kis mézet se hoztam magammal.
Akkor hát, mondta Bagoly, megírjuk a hirdetést, és kifüggesztjük az egész erdőben.
Egy kis mézet se,
dörmögte maga elé Mackó, azután mélyet sóhajtott. És megemberelve magát, igyekezett figyelni arra, amit Bagoly magyaráz. De Bagoly nagyon hosszan magyarázott. Egyre hosszabb és hosszabb szavakat mondott, és a végén mindig visszatért arra, amiből kiindult, és kifejtette, hogy az egyetlen személy, aki ezt a hirdetést megírhatná, Róbert Gida személyében található.
Ő volt az, aki az én felirataimat is megszerkesztette az ajtó mellé. Láttad őket?
Az egész előadás közben Mackó felváltva igent és nemet válaszolt, behunyt szemmel, néha duplán.
Igen, igen.
Néha értelmesen.
Nem, nem, szó sincs róla.
Anélkül, hogy sejtelme lett volna, mire válaszol. Most épp a nemnél tartott.
Nem láttad?
Mondta Bagó egy kicsit csodálkozva. Gyere az ajtó elé, majd megmutatom. Kifordultak a kunyhó elé, és Mackó megint csak megbámulta a kopogtatót, a feliratot és a csengőt. És minél tovább bámulta, annál inkább megerősödött benne valami furcsa emlék. Minthogyha mindezt ő már látta volna valahol, valahol máshol, valamikor máskor.
Csinos csengő, zsinór, nem?
Kérdezte Bagoly. Mackó bólintott. Valamire emlékeztet, mondta, aztán, de nem tudom mire. Honnan szerezted?
Az erdőn keresztül jöttem. És így, ahogy látod, ez a zsinór, végén a bojtal, ott lógott ki egy bokorból. Először azt hittem, lakik valaki a bokorban, megrángattam a zsinort, de senki se felelt.
Türelmetlen voltam, erősebben kezdtem rángatni. Egyszer csak a kezemben maradt, és mert senki se szólt, hogy az övé, hazahoztam is. Bagoly, mondta Mackó ünnepélyesen, rettenetes dolog történt. Ez a zsinór nem a tied. Ez másé.
Hát kié? Kié?
Fülesé. Az én öreg füles barátomé. Az ő magántulajdona.
Az övé.
Amihez méghozzá nagyon ragaszkodott. És még most is ragaszkodik.
Ezekkel a szavakkal leakasztotta a csengő zsinort, és visszavitte a Fülesnek, és Robert Gida visszaszegezte Füles farkát a helyére. És Füles olyan boldog volt, hogy egész nap büszkén csóválta és lengette. Mici Mackó is úgy meg volt elégedve, hogy azonnal hazament egy kis megérdemelt szíverősítő irányában. Fél óra múlva, ahogy megtörölte a száját, büszkén énekelni kezdett.
Kitalálta meg Füles farkát? Talán a Ferko? Micko? Lackó? Egyik se? Én találtam meg! Mici Mackó!